Isten igéjét a 139. Zsoltárból fogom olvasni, először az 1-től 6. verset, majd ezt követően a 23. 24. verset. Tehát a 139. Zsoltárból olvasom Isten igéjét. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körül zártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előttem a tudás, magasságos, nem érthetem azt. És folytatom a 23. verstől. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy a Te kegyelmedből összejöhettünk. Köszönöm, Uram, hogy hallhatjuk a Te ígédet. Kérlek Téged, Uram, áld meg ígéd szólóját, és segíts, hogy meg tudjuk nyitni szívünket, hogy be tudjuk fogadni azt az üzenetet, amelyet Te nekünk készítettél. Azért, hogy életünket megjobbíthassuk, hogy követőid lehessünk, olyan tanítványaid, akik után nem kell szégyenkezned. Kérlek, Uram, áld meg ígédet, bárhol, ahol hirdetik a világon, bármilyen gyülekezetben, ahol Téged dicsérnek. Köszönöm, Uram, neked a lehetőséget, hogy békében és mindenféle üldöztetés nélkül összejöhetünk. Kérlek Téged, Uram, áld meg az alkalom további részeit is. Jézus nevében. Amen.
Köszöntöm a kedves testvéreket, már rég jártunk itt, és nem szeretném elfelejteni a győri kis gyülekezetnek a köszöntését, tegnap szóltak rám, hogy el ne felejtsem, és jó újra itt lenni. Talán annyit, hogy ez az ige, hogy született meg bennem, vagy mi, volt az motívum, hogy ezt az igét hoztam. Győrben elvállaltam azt, amit Budapesten nem, már utóbbi időben, de valóban férfiasan, megkérte ifjúsági úr a vezetésére, és elvállaltam. És ez az ige volt. És életemben először találkoztam ezzel a kérdéskörrel. A témánk ugyanaz volt, hogy az Isten ismeret, és hogy biztos vagyok-e ebben, hogy van-e örök életem, mert ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. De most nem arról szeretnék beszélni, hanem ez a 139. Zsoltár rendkívül fölkeltette az érdeklődésemet, és most, ahogy olvasta Balázs ezt a igét, nem is vettem észre, hogy a Károli múlt időben hozza azt az igét, hogy Te, Uram, megvizsgáltál engem. Itt a református fordításban ugye az volt, hogy Uram, Te megvizsgálsz engem. Tehát ez egy kicsit az én számomra egy ilyen folyamatos dolog, és itt, ami úgy megdöbbentett engem, hogy észreveszi Dávid, ha akarja, ha nem, Isten vizsgálja. És utána átugrunk a 23. versre, hát már túl vagyunk a idézőjelben a vizsgálaton, és azt mondja az Istennek, Uram, vizsgálj meg engem. És ez engem lenyűgözött ez a dolog, hogy értem, miért van ez? Na most, hát odáig jutottam el a vázlatot, ha már olvasták a testvérek, akkor látják ugye, hogy az a kérdés, hogy tudjuk-e, hogy hogy vagyunk. Azt, hogy mit érzünk, azzal nincs gond. Már nem a végeredménnyel, hanem azt, hogy mit érzünk. És a másik gondolat inkább az, hogy úgy gondolom, hogy az igében minimum ennyit szerepel az igében, amit a vázlaton fölírtam, hogy az Úr megvizsgál, a hívő ember kéri az Isten vizsgálatát. A korintusi levélből azt mondja, hogy magadat vizsgáld meg, és jön a fekete leves bocsánat, tehát az a rész, amikor ember vizsgál meg. Az első három vizsgálat, hogy mondjam, úgy olyan reális. Az utolsó úgy gondolom, hogy nagy erőt vesz rajtunk, hogyha más vizsgál meg bennünket, főleg ha úgy gondoljuk, hogy ember vizsgál meg. Azt gondolom, hogy általánosságban a vizsgálatokról Ágitól szoktam látni, hallani a telefonban is, hogy minden betegség vagy rosszul léttel kapcsolatban mindig kikérdezi, és utána különböző vizsgálatokra küldi a pácienseket. De úgy gondolom, hogy mi, ilyen laikusok meg gyakorló betegek, amikor vizsgálatra megyünk, akkor tartunk tőle. Nem attól, hogy fájni fog. Van olyan, ami fáj. De a nagy általánosságban egy kis vérvétel, egy kis röntgen átvilágítás, ezek MR, ilyesmi, az talán nem fáj. De tartunk, hogy mi lesz a végeredmény. Vannak, akik azt mondják, hogy nem szeretném tudni az eredményt. Ráadásul Magyarországon ugye van egy ilyen, hogyha valakinek halálos betegsége van, nem tudom, hogy ez mennyire fordult át, de régebben az biztos, hogy úgy volt, hogy azt nem mondta meg az orvos a betegnek. Nem úgy, mint Monti hazájában. Hogy tudja rendezni. Nyilván ez a halálos betegség más, mint amikor az ember rájön arra, hogy valamivel szembesülni kell, hogy valami nincs rendben az életemben. És ugye most nyilván nem a egészségügyi vizsgálatokról szeretnék beszélni, hanem azokról a vizsgálatokról, amit Isten végez bennünk. Úgy gondolom, hogy ez az ige, ígéről még nem nagyon tudok tanítani, de el tudom mondani, hogy milyen kérdések merítek fel bennem, illetve kezdett dolgozni bennem, hogy ez nagyon fontos része az életemnek, és úgy gondolom a hívő ember életének, hogy engedje magát megvizsgálni. Legyen kész arra, hogy egy vizsgálatnak a tárgya lesz, és azért úgy gondolom, hogy nagyon nehéz az első vizsgálat, de talán annyiból könnyű, hogy ezt úgy tűnik nekem, mintha nem tudnánk pontosan, hogy miről van szó. De jó azt tudnunk, hogy ha akarjuk, ha nem, Isten megvizsgál bennünket. Az egyik oldalról titokzatos, a másik oldalról valami reményt keltő, mert a zsoltáríró nem azt mondja, hogy jaj, megint észrevett bennem egy bűnt az Úr, vagy nem egyet, hanem ezret, hanem azt mondja, hogy te pontosan tudod, Uram, még a számon sincs a szó. Itt arról a tudásról van szó, hogy az Isten, én úgy írtam föl magamnak, hogy folyamatosan és állandóan vizsgál, de a lát lehetett, mintha nem adná ki. Egyet viszont úgy gondolom, hogy tesz az Úr, és mi magunk is észrevehetjük, hogy vizsgálat alatt vagyunk. Talán nem tudjuk, hogy Istennek mi a véleménye, de olyan életkörülményekbe hoz bennünket, most Ágival most pont ilyen életkörülményben vagyunk, hogy úgy gondoljuk, hogy nagyon vizsgál. Nem is az Istennel van a baj, hanem velünk, meg a környezetünkkel, meg ami bennünket ér. Azt írtam föl magamnak, hogy a vizsgálat olyan is lehet, mint a férfiak életében, vagy hát akiknek van autójuk, a tesztelés. A tanárok ezt még jobban tudják, akik már a mai világban nem nagyon feleltetnek, mert nincs rá idő. Aztán egyszer valaki azt mondta nekem, hogy ma már nem biztos, hogy igaz az a mondás, hogy az ismétlés a tudás anyja, hanem a tudás apja a teszt. Nem tudom, mennyire igaz, de biztos, hogy sokat számít. Én úgy gondolom, hogy amikor egy autót legyártanak, mielőtt kiküldenék, tesztelik a lehető legszélsőségesebb körülmények között. Én úgy gondolom, hogy valami ilyesmire gondol az Jakab apostol, hogy örömnek tartjátok, ha különböző próbák érnek, nem a kísértés, de mind a két szó jelenti, de ebből a vonatkozásból vagy értelmezésből nekem nagyon jó az, hogy örömnek tartsuk, hogyha tesztel az Isten. És érdekes, hogy ennél a tesztelésnél még nem tudjuk, hogy mi az eredmény, azért sejtjük. Sejtjük, amikor valaki egyszer azt mondta nekem, és én magam is megdöbbentem, ha vitatkozok, és igazam van, miért emeled fel a hangodat? Miért? Hát mert igazam van. Miért? Mert én győzni szeretnék. Nem meggyőzni a másikat, legyőzni. Hát ez egy tesztelés. Úgy gondolom, hogy amit itt leír a zsoltáríró, ugye gyakorlatilag tök mindegy, bocsánat, tehát hogy mindegy, hogy hova megyek, mit csinálok, az Isten fogja látni, hogy mit teszek. Ráadásul egyszer a cégnél letiltottak bizonyos oldalakat. Előjött a rendszergazda, és ott ült az egész plénum, és főleg a férfiaknak mondta: Uraim, mindent látunk, amit önök néznek. Jól gondolják meg. Ez egy cég, és itt a céges dolgokkal kéne foglalkozni. És akkor elmondott egy-két dolgot, és láttam a sorokat, és magam is elgondolkoztam, hogy mit csinálok. Mondjuk én bátran elolvasom a gyülekezeti listát, meg a sportba belekattintok, lejátszom a összefoglalót. De nem ezért van a céges számítógép meg az internet. Én azt gondolom, hogy Isten a rendszergazda. Ő nem csak a kattintást érzékeli, hanem mennyit vaciláltam előtte, hogy lenyomom azt a gombot, hogy megnézem vagy nem azt az oldalt, amit talán, vagy kihúzzuk, ha talán nem kéne megnézni. Másik oldalról azt hiszem, hogy az embernek ez teljesen természetes. De vajon a tudatában vagyok-e? De nem azért, mert félek az Istentől, épp azért, mert szeretem. És tudom, hogy amit ő tesz, azt mondja, hogy még nyelvemen sincs a szó, én már egészen érted azt, Uram. Tehát nekem nem attól kell félni, hogy ő le akar csapni, hanem mintha az volna a célja, hogy meg akar érteni. Nem mintha ő nem értene meg. Csak nehogy azt gondoljuk, hogy ő előtte bármit el tudunk titkolni. Lehet, hogy nem is akarjuk, de valahol néha homokba dugjuk a fejünket. Tehát ez az Úr vizsgálata, ezt nem tudom igazából hova lehet tenni, talán olyan szempontból lehet ez vizsgálni, hogy vegyük tudomástul, hogy az Isten előtt állandó monitorozás alatt élünk. De ez nem a kiruglak, vagy beruglak, vagy hogy mondják a cégnél, hogy meg, vagy ez lenne a cél, hogy akkor kitesszük annak az embernek a szűrét, aki olyan oldalakat néz, vagy nem éri el azt a teszteredményt, amit én elvárok tőle, hanem célja van. Nekem ez is tűnik le a Dávidnak a szavaiból. Amikor azt mondja, hogy Uram, te megvizsgálsz engem, ezt mint egy rideg tényt jelenti be Istennek. Tudom, Uram. Nem mondja, hogy nem félek, de tudom. A másik azért egy kicsit érdekesebb. Nekem az a gyanúm, hogy mintha Istennek ez lenne a kedves. Hogy tudom, hogy ő megvizsgál, hát nem fog más vizsgálati eredményt kihozni, csak a tudomásomra hozza. És ugye nem akármikről van szó, hát olyanokat mond, hogy ismernek szívemet, hát én nem tudom, hogy ő neki kell ezen gondolkodni, hogy milyen az én szívem, de azt mondja, hogy próbálj meg, tesztelj, ismerd meg gondolataimat, és a legfontosabb kérdés, hogy nézd meg az én életgyakorlatomat. Mi van velem? Jó úton járok, vagy helytelen úton járok? Kényelmembe járok-e, a komfortzónámat szívesen megtartom-e, vagy azon az úton járok, amit te akarsz adni? Hát nem az a kérdés, hogy én jól érezzem magam. Nyilván azért általánosságban nem mondhatjuk azt, hogy szeretjük azt, hogyha mindig szenvedünk. De nem ez a cél, hogy jól érezzük magunkat, nyilván nem is az a cél, hogy szenvedjünk, hanem azt majd Isten dönti el. Azt gondoltam még erről a kérdésről, hogy mint hívő emberek, hányszor imádkoztuk ezt? Valóban férfiasan, én nem tudom, hogy ezt kértem-e az Úrtól. Mi ennek az oka? Ennyire jól tudom, hogy mit gondol rólam az Isten? Vagy talán az a félelmem van, hogy nem jó választ kapok? Azt hiszem, hogy túl okos vagyok magam szemébe, és ez nem jó. Dávid a király, Istentől felkent király, és mégis így gondolkodik. Aztán olyat írtam föl magamnak, hogy ez a vizsgálatnak egyik nagy előnye, hogy független és pártatlan. Hát nyilván minden dolognak, ami előnye, ugyanaz a hátránya, hogy ez fontos. Nehézsége az, hogy a felismerés és a megértés. Ebben jó lenne, hogyha tudnánk egymásnak tanácsot adni, a csoportóráknak egy nagy része abban merül ki, hogy van egy igazság a Bibliában, és ezt hogy értjük meg, hogyan gyakoroljuk. Ebben most nem fogok tudni segíteni a testvéreknek, én is küzdök, és szeretném megtanulni. De nem csak azt, hogy ő mit gondol rólam, hanem én azt szeretném megtanulni, hogy őt kérjem, hogy vizsgálj meg. A következő lépés az, hogy nem csak kérdezem, azt elmegyek, hanem hogy szeretném megtudni, hogy mit akar ő rólam. És úgy gondolom, hogy azt, hogy én megértsem az Istent, arra talán ez egy, lehet, hogy egy közhely már hívők között, de nagy mértékben attól függ, hogy milyen az én kapcsolatom az én Istenemmel. Mennyire szoros. Naponta, hetente, havonta, mikor találkozok én vele olyan szinten, hogy megszólíthat. Olyan nagy élményem volt a múlt héten, Biatorvágyon voltam egy férfi héten, és volt 4 férfi, aki azért jött, hogy megtérjen. És ugye minden ki kap egy igét, mielőtt elkezdik a hetet, és az egyik fiatalember azt az igét kapta, hogy az ige, az a laodiceai gyülekezetben mondja az Úr azt, hogy én az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és ajtót nyit, ahhoz bemegyek, és vele vacsorálok. És azt mondta a hét közepén egyik nap, hogy Gyula bácsi, nagyon kéne beszélgetni. Hát mondom, mi lehet ez most, megint mi van itt? És azt hittem, hogy valami nagy bűne van, vagy valami olyan, amit most már nem bírja tovább hordozni. Azt mondja, hallottam az Úrnak a hangját. Én szeretném átadni a szívemet, de hogy kell? Valahogy annyira megmelegítette a szívemet, hogy láttam egy életnek a bemenetelét az örökké valóságba, vagy legalábbis az örök életbe. Hogy mit jelent az, hogy valaki egyik nap nem az Úré, és a másik pillanatban a szemem fülem hallatára átadja a szívét, bocsánat, először rendezi a bűnét az Istennel, és átadja az életét Krisztusnak. Nyilván nem ebben fejeződik be, hanem most kezdődött egy új élet. A másik történet az nagyon aranyos volt, nem tudom, hogy szabad elmondanom, azt hiszem nem, de megpróbálom úgy elmondani, hogy ne lehessen fontosan kivenni. Tavaly megtért valaki, és akkor is adotta az Úr azt az egy szemet, hogy én hozzám jött. Nagyon le akartam beszélni, de nagyon akart jönni. És most meg kiderült, hogy ilyen párkapcsolati problémája van. És akkor, ami nem teljesen Isten szerint való, és akkor utána 2 nap múlva mondja nekem, hogy Gyula, beszélnünk kéne, de csak 5 percet. Mondom, mi van? Hát azt mondja, fölhívtam a barátnőmet, és megmondtam neki, és mondom, azért talán ezt így nem kellett volna, de azt mondja, megértettem, hogy ez így nem mehet tovább. Lehet, hogy nem volt jó a forma, nem volt jó az időzítés, semmi se volt jó, úgy külsőleg, de úgy gondolom, hogy Isten szívet nézi. Ettől a kapcsolattól, mától kezdve nem akart közösséget vállalni, nem az emberrel, azzal a formával, ahogy ő azt gyakorolta. Hát az valami csodálatos dolog. No, akkor itt lépünk át az önvizsgálatra, a 2 Korintus 13.5-öt lapozzuk fel, ha valaki föl tudja, de én innen a lapról olvasom, a református fordításból. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg, vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok. Aztán eszembe jutott ma reggel a Galata 6.4, kiragadva egy kicsit a környezetéből, de tény szerint igaz ez a gondolat. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg. Tehát úgy tűnik, hogy nem sokat beszél erről az ige, de nem mondhatjuk, hogy nem szól róla, hogy mindenki saját maga is vizsgálja meg magát. Ez egy különleges vizsgálat, mert nem kívülről jön. És ugye mi kell ehhez? Őszinteség és tisztaság, illetve tisztánlátás. A kérdés az, hogy itt is, hogy milyen kapcsolatunk van az Úrral, most konkrétan az Úr Jézus Krisztussal, és van-e rendszeresség ebben a kapcsolatban. Aztán nekem, ezt már leegyszerűsítve magamnak úgy fogalmaztam meg, hogy mennyit foglalkozok az ő igéjével, mert én az ő igéjéből tudom meg, hogy ő hogyan gondolkodik. Ugye ez egy nagyon fontos dolog. Egy nagyon egyszerű példát szeretnék elmondani, hogy aki hívő, és azért még azt elfelejtettem mondani, hogy ez az önvizsgálat, Isten vizsgálat, vagy főleg amikor kérjük a vizsgálatot, önvizsgálat és a mások vizsgálata, igazából csak a hívő embereknek a sajátja, vagy igazából azok tudnak ebből hasznot húzni, az Isten vizsgálatából, a proféták kijelentéséből is lehet ugye kapni kijelentést és egyfajta figyelmeztetést, hogy az ember hol tart és mit csináljon. De úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy főleg ez a harmadik, hogy bennetek van a Krisztus, csak az foglalkozhat vele, aki átadta a szívét néki, mert az a fő problémánk nekünk, miután kettős természetünk van, hogy idézőjelben nem olyan, mint az arany tulipán, akik a 70-es években éltek örökre vasalva, hanem attól függ, hogy én hogy döntök. Vagy mondtam, és egy testvér mondta, egy úgynevezett Langhammer testvér, de mások is mondták más kifejezésben, hogy én nem arra alapozom az én hitemet csupán, hogy 50 évvel ezelőtt megtértem, hanem én minden reggel úgy döntök, hogy veled, Uram, veled szeretném ezt a napot eltölteni. Nem pártagság. Ugye, és Cseri Kálmán bácsi mondta ezt a történetet, hogy valaki oda ment hozzá hívő ember, és elpanaszolta, hogy bánt vele valaki, és várta, hogy a Kálmán bácsi ugye kellőképpen mellé álljon. És akkor, ha jól jegyeztem meg a kérdést, azt mondta neki Kálmán bácsi az ő szokásos, nagyon finom hozzáállásával, és ilyen gyengét humorára, bizonyára nem a benned lévő Krisztus sértődött meg. Kicsit megszégyenítő, kicsit kijózanító. Hogy ismerem el magamban azt, hogy Krisztus ott van? Aztán én magamnak ilyet gondoltam, hogy ez talán nem úgy történik, hogy mint ahogy én készültem, és akkor leülök, és bennem van-e a Krisztus, vagy nem. Talán nem lehetetlen, hanem talán azt kellene megnézni, hogy egy-egy eseményben az életemben hol volt Krisztus. Benne volt-e? Amikor Volánnál ülök, mondjuk pont én, akik már hallottatok nem túl jó híremet, hogy akkor mik zajlódnak le bennem? Ahogy Ági szokta mondani, honnan jön belőled ez a hang? Hát én azért már rájöttem, hogy ez nem a Krisztus. Az biztos. Ez a Vargerila. A régi ényével. Na most én úgy gondolom, hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy felismerjem, hogy milyen törekvéseim vannak, és milyen teret adok Jézus Krisztusnak. Ennek a vizsgálatnak azt az előnyét láttam, hogy megvan a lehetőség, hogy folyamatos legyen, mert ugye én magam vizsgálom magamat, csak én tudok róla, más csak részben. Csak részben. Amit a kis fejemben cikázik, azt más nem tudja. Mások nem gondolatolvasók, de Isten és az Úr Jézus Krisztus pontosan tudja, hogy mi van az én fejemben. Ugye azt mondja az ige, hogy ejtsünk foglyul minden gondolatot. Főleg azokat a gondolatokat, amelyek rabságra valók. Nem azokat a gondolatokat, amelyek előre visznek az evangéliumba, hanem azokat, amik ugye valami rossz irányba tesznek. A nehézség, azt írtam föl magamba, az elfogultság. De mondom, itt ennek az a nagyon jó oldala van, hogy ezt senkinek nem kell idézőjelbe bevallani. Mit mond Jób az ő szenvedése végén? Magamnak látom meg az Istent. Hogy ez a megtérés, ezt nem lehet másoknak belénk plantálni, hogy én Isten gyermeke vagyok. Nem, azt az Isten és én tudom. Soha jó volt átélni ezen a héten, múlt héten, hogy voltak emberek, akik úgy döntöttek, hogy veled, Uram. Aztán a legnehezebb részhez értem, az emberek vizsgálata. Ehhez szeretnék felolvasni egy igét, de nem azt hiszem, amit fölírtam csupán, mert akkor nem teljesen érthető, A Róma 12:6-8-ig szeretném felolvasni. Róma 12:6-8-ig. Mert nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is. Ha profétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint profétáljunk. Ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk, a tanító a tanításban, Károlyt mondanám, az intő az intésben, itt a reformátusban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jó kegyel. Tehát az intő az intésben. Úgy tűnik, hogy Isten elhelyezett a gyülekezetben olyan embereket, akik bennünket intenek, nem vernek, intenek. Milyen jó ez a magyar szó, ez az int, mintha azt mondaná, útmutatást ad. Ne erre menj, hanem arra. Vagy gondold meg, hogy amit teszel, az jó. Ezt már talán többször elmondtam, de bocsássak meg a testvéreknek, miután nyugdíjas vagyok, és sokszor előfordul, hogy ismétlek, hogy egy testvér kikelve magából mondta egy vidéki gyülekezetbe, hogy elmegyek a szomszéd faluba, és én ott beszélek a testvérekkel. És a másik testvér ezt látta, hogy ez egy kicsit több annál, mint indulat, és azt mondta, hogy ezt az Úr mondja az előző testvér, hogy én oda menjek el. És ez föltette azt a kérdést, neked biztos oda kell menned? Azt mondja ez a testvér, aki el akart menni. Egész úton semmi más nem ment a fejembe. Neked el kell menni? Nem tudtam elmenni. Ez intés volt. Nem direktbe, de valami olyan jó kérdést tett föl, amire előtt, hogy így mondjam, egyik nagyon kedves testvér mondta azt, a legnagyobb dolgot tette vele, amit tehetett, hogy Isten színe elé állítja. Nem azt, hogy mit csinálj, hanem hogy kérdezd meg az Istent. Aztán van egy olyan ige is a Galata 6:1-2-ben, amit szeretnék felolvasni. Ezt is már néztük, azt hiszem, a férfi órán is annak idején, vagy talán mégis az Isten tiszteleten is. Galata 6:1-2. Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelid lélekkel, de azért vigyázz magadra, hogy kísértésben essél. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Ezt azért olvastam föl, hogy nekünk, akiket vizsgálat alá vesz egy testvér, értsük jól ezt a kérdést, hogy mit jelent az, hogy hogy áll hozzá, vagy kellene hozzáállni, reményeink szerint így is áll hozzá mindenki, aki szolgálatnak tekinti azt, hogy valakinek szól. Drága édesapám mondta azt, hogy ő arra rájött, hogy mielőtt valakinek szól, nagyon sokat kell imádkozni, mert rájött, hogy a lendület, a nagy igazság, meg a tisztánlátás idézőjelben rombol. És ugye itt miről van szó? Azt mondja, hogy egyrészt nagyon nagy alázattal menj oda, és a másik pedig az, ami engem megdöbbentett, hogy azt mondja, hogy egymás terhét hordozzák. Nem azért ment oda, hogy ez vagy te is, punktum, csináld el, amit akarsz, hogy abban a pillanatban, hogy én ezt észrevettem, abban a pillanatban én fel lettem szólítva arra, hogy valakinek segítsek. Nem beolvasó emberekre van szükség a gyülekezetnek, hanem olyan emberekre, akik intenek, de segítenek is. Ezt most a másik oldalról szerettem volna mondani, remélem ebből kevés van a gyülekezetben. De ha nincs, az nem jó, ha túl sok van, talán még rosszabb. És számomra ez olyan sokat jelentett, hogy Isten valahogy így szerkesztett meg mindünket, meg ezt a vizsgálati formát is, hogy még utoljára is mondtam, de nem az utolsó sorban kell ezt értékelni, ne talán nem is az első sorban, hanem rendkívüli alázat kell. Mi van akkor, hogyha nem Isten szerint való az emberi vizsgálat? Aztán az a másik kérdés, hogy mi van akkor, hogyha én nem ítélem annak? Mert ugye, hát elég érzékenyek vagyunk, kísértődött meg bennem. Hát ez mondja, ez a te, pont te mondod. Hát ne viccelj. De a profétáknak nem az volt a kérdés, hogy milyen életvitelt éltek. Isten rábízott valamit. Biztos, hogy fontos volt az életvitel, de azzal nem jöhetett a Dávid, hogy Nátán, hát azért ne haragudjál, én a király vagyok, hát azért gondold meg, hogy mit beszélsz. Jó, mondjuk Nátán nem is azzal kezdte, hogy te vagy a bűnös, hanem bölcsen egy történetet mondott fel, amiben belesétált Dávid, és halált kért arra az emberre, és hát akkor már könnyű volt kimondani Nátánnak, hát ember, ez Te vagy. No, az egy jó lelkigondozó volt mindenképpen ez a Nátán. Valamilyen lelkigondozókra van szükség nekünk is, de úgy gondolom, hogy ez tényleg egyfajta nehézség elfogadni, hogy így mondjam, hogy ember mondja nekünk. Mert ha akarjuk, ugye azt mondjuk, hogy ez Istentől van, és könnyen elfogadjuk, ha azt mondjuk, hogy ez embertől van, akkor elvetjük. Ebben nem tudok tanácsot adni a testvéreknek, hogy ezt pontosan tudjuk-e patika mérlegen, főleg innen az asztaltól elmondani, hogy ezt hogyan kell értékelni. De úgy gondolom, hogy azt mindenképpen látom, hogy a legnehezebb része ennek az elfogadás. A másik oldalról az a vizsgálatnak az az előnye, hogy rendkívül érthető. Amit mondanak a testvérek, az nem rébuszokban van. Az azt mondja, hogy testvér, te így beszéltél velem. Vagy amikor úgy beszéltél azzal a testvérrel, abból hol volt a Krisztus. És akkor van egy lehetőségünk becsukódni, vagy végig gondolni a dolgainkat. Úgy gondolom, hogy ezekből a vizsgálatokból tanuljuk meg, hogy tanuljuk meg magunkra ismerni, tanuljunk meg elfogadni, és azok ismeretéből, amit kaptunk, Isten szerint való módon élni. És ez elhangzott egy kicsit az imádságban is, csak nem ezzel a kifejezéssel, azzal szeretném befejezni. Legyünk készek változni. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édesetlenk, hogy veled és a te igéddel nem elméletben kell egyetérteni. Köszönöm azt, Uram, hogy rávilágítottál az én életemben is, hogy te milyen vizsgálatoknak szeretnéd kitenni az én életemet, és bizonyára mindegyikünk életét, de csak azért, hogy valami pozitívan változzon. Azért, hogy a te országodnak jó szolgái, katonái, hűségesek, emberek lehessünk. Hadd kérjünk azért, hogy ezeket a vizsgálatokat tudjuk fölismerni, netán elvégezni, kérni és elfogadni testvéreinktől, embertársainktól is a visszajelzéseket. Uram, te látod, hogy ez nagyon nehéz nekem, sokszor nekünk, de szeretnénk a te igéd világosságba járni, és reménykedni abban, hogy amit te ígértél Pál apostolon keresztül is, hogy az akarást is te végzed jó kedvedből, hogy ez megvalósuljon az életünkben. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük ezt az áldást a mi életünkre. Amen.